A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Jaj! Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, szuszogásteszt 1-2-3. Most eldől. Elég volt ebből, hogy egymásra mutogatunk, hogy nincs felelős. A mai adásban egyértelműen el kell dőlnie az, hogy Ács Gábor szuszog-e a mikrofonba, vagy én szuszogok a mikrofonba. Ehhez kérünk hallgatói segítséget 0636-os 98-0-98-0. Bár a legutóbbi közönség találkozón az egyik kedves hallgató elmondta, hogy én rosszul mondom az SMS, WhatsApp és Viber számot, mert azt úgy kell mondani, hogy 0630-as 6-98-0-98-0.
Hát egy kicsit egyértelműbb, igen.
Na, szóval ez van. Ez pedig a Millás reggeli, kérem szépen. Ja, disclaimer, hogy hogyan tudjuk a szuszogókat leleplezni. Ha én beszélek, és mégis hallatszik a szuszogás, az nyilvánvalóan nem én vagyok. Tehát akkor egy strigula az Ács Gábornak. Ha Ács Gábor beszél, és még mindig szuszog, mert szuszogni és beszélni, azt hiszem, abban egyetértettünk, hogy ez nem megy egyszerre.
Elképzelhető azért.
Most én szuszogtam.
Na, hát ezt mondom. Na,
tehát akkor egy strigula Mihálovicsnak, és akkor legyen az, hogy a műsor végén feltesszük a kérdést, sőt, minden óra végén feltesszük a kérdést, hogy hogy áll a strigulázás. És akkor egyszer és mindenkorra lezárjuk ezt a vitát, amely nagyon megosztja stábunkat.
Képzeld el, eszembe jutott ez a kérdés, ott a közönség találkozón is, mégpedig úgy, hogy cserél, ott felváltva ücsörögtünk, és néztük egymást kívülről, az egy örök és állandó Ede mellett váltottuk egymást, és Ede nagyon szuszogott. Próbáltam sasolni, meg fülelni, de senkinél nem hallottam, úgyhogy lehet, hogy ott nem voltak annyira érzékenyek a mikrofonok, vagy nem tudom, hogyan volt, de próbáltam én ennek a végére járni, de nem sikerült, úgyhogy ez a rendkívül fontos kérdéssel is foglalkozunk ma. Valaki már megért, hogy az Ács szuszog. Ettől a hallgatótól...
Egy strigula Ács Gábornak, eddig itt tartunk, jó, nem spirálsz túl.
Nem, én csak kérdezném, hogy az hogy lehet, hogy miközben beszélek, akkor is hallom, meg amikor elhajolok a mikrofontól, 33,5 méterre, akkor is hallom. Na, de jól van, lezárhatjuk ezt majd a végén, eredményt hirdetünk, ha valakinek van kedve játszani.
Képzeld el, hogy nem mondtuk el, hogy ez a Rádió Café 98.0, és a rajta ott figyel a Millás reggeli. Úgyhogy azt viszont már bemutattuk, hogy a két szereplő kicsoda, mert hogy ugye A és B verzió van a szuszogásra, úgyhogy ez így szerintem rendben van. Na, akkor innentől, ja, azt elmondtam, hogy mi az SMS, WhatsApp és Viber számunk, méghozzá forradalmian új módon. Aztán...
Képzeld el, eszembe jutott a szuszogásról. Na. Egy olyasról, és sok-sok évvel ezelőtt egyszer azt mondta egy orfülgégész, vagy fülorgégész, vagy gégészfülorvos, vagy mit tudom én, hogy magának komoly problémái lesznek, tudom, ez egy fölér egy beismerő vallomással, de hogy műtessem meg az orrsövényemet, mert hogy majd öregkoromban ezzel probléma lesz. Többek között a repülés nagyon kellemetlen lesz, mert be fog dugulni folyamatosan, a fülem meg hasonlók lesznek. Aztán elmondta, hogy ez mivel jár, és akkor én ott fiatalon beijedtem, és azt mondtam, hogy hát nem, azt majd egyszer meglátjuk, hogy hogy van. Semmi gond nincsen a repüléssel, de időnként ez eszembe jut, hogy vajon ezt most jól tettem, vagy nem csináltattam, vagy nem jól tettem, de egyelőre nem látom kárát, mert hogy időskorban májátolog, ez sokkal jobban megvisel az embert, meg nem is annyira szerencsés ezt ilyen bűtéteket megcsinálgatni. Mondta akkor az orvos 20-sok évvel ezelőtt, avóta sem tudom, hogy ez most jogos volt, vagy jól döntöttem-e, vagy hogy nyilván nem hallgatni egy szakemberről, az sose szerencsés. Már minden esetre ez egyre gyakrabban jut eszembe, noha. De, hát, de csak azért, de csak a szuszogós probléma miatt, amit mi nem veszünk észre magunkon, de kifelé.
Nagyon szépen megkérem a hallgatókat, bár az Ács lassan behozhatatlanul vezet a szuszogók listáján, hogy ne szimpátia szavazásként fogjuk fel ezt, hanem exakt, körültekintő, megalapozott döntést hozzunk. Jó? Tehát, mert aki azt írja, hogy a Mihálovic szuszog és egy smiley-t ír mögé, azt abból arra következtetek, hogy nem veszitek ezt elég komolyan, holott állandóan beírja valaki, hogy valaki szuszog. Na mindegy, hát, figyelj, egy nagyon szívet melengető üzenettel muszáj.
Igen.
Folytatnunk az adásmenetet, ami így hangzik: jó reggelt, millások, március 21-én 16 óra 4-kor megérkezett a gólyánk Pinkamid Centre. Hát ezek a lényegek. Hát ez az élet apró örömei. Hát
tényleg tök jó.
Én kíváncsi vagyok, hogy nagyon sokszor előfordulok Duna-Bogdány környéken, és ott nagyon nagy respektje van egy gólyának, ott, hogy mész be a falu, Budapest felől a faluba, ott van. Én nagyon, a múltkor jártam, arra még nem voltak itt, de hát remélem hamar. Ilyen kicsit izgul az ember, nem, hogy megjönnek, nem jönnek, miért nincsenek már itt, máshol már láttam olyat, tök érdekes.
Sok-sok éven át visszajárnak, ugyanoda, persze, tehát ők nagy barátok, igen. És ez egy csoda, úgyhogy tök jó.
Aztán ma Papa Bici lő elő és megkerült optimistán pénteken, de azért dobozokkal is ellátva a szépnek tűnő reggelen. Hussanos reggelt mindenkinek, írja ő. Aztán tegnap valaki orrot fújt az adásban, emlékszik vissza egy hallgató. Aztán nem szuszogás, susogás, ami kihallatszik. Na jó, ne nyissuk már új frontot. Először tegyük rendbe ezt a szuszogás dolgot, és akkor utána jöhet az egyéb probléma az adás minőségével. Úgyhogy erre fókuszáljunk. Gézu hajkuja, hol a papucsom? Ja, nincs rá szükség, most volt nagy takarítás. Aztán képzeljétek, ura, ma lesz az eskünk Olgival, kb. Fél óra múlva.
Ó, gratulálunk.
Ikorai óra.
Hát?
Hát hova sietnek? Jó reggelt, a péntek és szuszogók, mi így is örülünk nektek. Cserébe jó zenéket kérünk, értekes tartalmat, kevés drámát, és jó indul a péntek. Nem lehet ezt a szuszogás dilemmát gyorsabban egy szusszal elintézni? Én megcsináltam az orrsövényemet 20 évesen, nekem pár nap volt a felépülés, a pappereknek, mint most én is vagyok, hetek. Mondjuk nem sikerült a műtét állítólag.
Ez volt a dilemmát, hallottam néhány hasonló esetről, igen.
Vajon a gólya szimbolikusan érkezett meg, vagy ténylegesen? Én ezt ténylegesnek...
Ez biztos, hogy tényleges. Igen.
Én tudom, hogy az is egy nagy esemény a család életében, hogyha átvitt értelemben jön a gólya, de azért ez...
És én jártam most... Pinkamid Centre, mondjuk nem mostanság, hanem mondjuk egy jó 15-20 éve, egy csodálatos környék, úgyhogy nyilván oda az őrségbe az ember visszavágyik. Másik oldalán voltam tavaly előtt, úgyhogy csak elképzelem, ahogy ott a
legalább bólyákat. Három különböző szuszogás hallik, írja a hallgató. Én azt gondolom, hogy mivel a világon lassan minden harmadik ember kínai, az Ács nem kínai, én nem vagyok kínai, ezt bátran állíthatom. Szerintem van egy kínai is a stúdióban, csak nem látjuk. Esetleg Szoller Andi kintről szuszog. Még ez a megfejtés lehet a három szuszogást felvető hallgatónak. No! Beáta Izolda névnap van ma, ne feledkezzünk meg róluk, e két szép név viselőjéről, mert nevük napja van ma. Nagyon jó egészséget, sok mosolygást kívánunk a mai napra.
Ó, az jó, mert ja, tényleg. Jó, most kapcsoltam. Beáta Izolda után jön Gábor. Ezek szerint holnap lesz. De
eszembe akkor sem Isten éltessen,
nem Gabikám. Nem kell, így pont megúsztam a szombattal, eszembe sem jutott volna, csak a naptárban annyira egymás mellett van, hogy így beívódott, hogy Beáta Izolda után jövünk.
Aztán következő kérdés, hogy a születésnaposok, amelyeket felsorolni nem áll módunkban, hiszen nem is tudunk mindegyik olyan emberről, aki hallgat bennünket, és még a születésnapja is van, őket is Isten éltesse, mert hogy néhány híres születésnapossal, illetve évfordulóval kedveskedünk nekik. Megalakul például 1989-ben Magyarországon az ellenzéki kerekasztal, ugye ez a rendszerváltozás egyik mérföldköve. Aztán 1895-ben Auguste és Louis Lumière nyelvleckék Andrással zárójel bezárva meghívott vendégek előtt levetítették a Munkaidő vége című 46 másodperces filmjüket, kérem szépen. Végtelenül le vagyok sújtva, hogy az első mozgókép miről szólt, nem a GDP termelésről, a munkaidő végéről szólt, amit mindenki úgy vár, fittyet hányva arra, hogy éppen az országának a gazdasága milyen állapotban van. A Nemzeti Iparpártoló Társulat helyiségeiben vetítették le ezt a 46 perces kisfilmet. Ez a filmtörténet első mozi előadása, úgyhogy erre fókuszáljunk. Aztán néhány születésnaposok. Én nem akarom a születésnaposokat, hogy volt robbantásos merénylet Brüsszelben 2016-ban, meg terrortámadás Londonban 2017-ben, pont az ő szülinapjukon, március 22-én. Ezt csak úgy szöveghűen felolvastam, ha már szerkesztő fáradt vele. Én Carl Malden, Oscar díjas legendás amerikai színészre emlékeznék. Ő a Duda orru, ez megvan? De... Nincs meg a nincs. San Francisco szájban, az a hatalmas, nagy, markáns orr szerkezete volt az embernek. Így felmutatom, így se?
Aha, de.
Ugye, hogy nagy Duda orra van? Uh-huh, anélkül, hogy megbánta. Bár már nem bántom meg szegény 2009 óta. Már nincs közöttünk egyébként Oscar és Emmy díjas színészről van szó. Na, mi van még? Andrew Lloyd, Sir, nem? Nem értem, hogy miért nem írta ide a szerkesztő, hogy ő Sir, Andrew Lloyd Webber.
Így van, fizetés megvonást javasolok a szerkesztőnek ezért.
Trehányság miatt. 1948-ban született március 22-én a jeles brit zeneszerző, és Reese Witherspoon Oscar-díjas amerikai filmszínésznő. Nek is Kiss Tihán, de 1976-os évjáratú, és azt kell még róla mondani, hogy követve a pályafutását, nagyon polarizált. Van a Végtelenül gagyi filmjei, a Dr. Sassy, és van az a, mikor hátizsákkal megcsömörlött édesanyaként neki indul az Egyesült Államokban, és gyalogtúrázik, nem láttad? A Vadon, vagy mi a címe, azt hiszem. Szóval, hogy én ilyenkor mindig meghökkenek. De ilyen még René Zellweger is, aki a Bridget Jones-ba nagyon popcorn movie-kat nyomja, és utána meg például a Hideghegybe, amiért Oscar díjat kapott, aha, egészen elképesztő alakításokkal. Vétett észre magát.
Hát igen. No. Érdekes. De egyébként a Bridget Jones-ban is tök szerethető volt. Tehát,
én nem, tehát miért a Dr. Sassy-be is
meg ott sem
megmosolyogtató volt. Reese, ha szabad így fogalmaznom.
Én egyiküknél se az jött le, hogy fú, borzasztó színésznők emiatt ezekért, úgyhogy igen. Hát, szerintem az nem baj, hogyha ilyenekben is, olyanokban is játszanak. Tehát az nyilván jellemző, hogy ilyen óriási kasszasiker után azért próbálnak olyan filmek felé mozdulni, ahol jobban meg tudják csillogtatni a tehetségüket.
No, és akkor most a víz világnapja is ma van, úgyhogy nagyon becsüljük meg, hogy egyáltalán van mit, és tiszta, és elérhető, és bőségesen, még bőségesen elérhető. Erre mindig gondoljunk minden korty víznél, hogy nem mindenki ilyen szerencsés a sártekénken. Viszont a zenét nem csak azt névész születésnaposoknak, hanem Matyinak és csapattársainak is muszáj küldenünk. Figyelj csak ide! Több csapattársa kíséretében ma részt vesz Jezolóban a Kickbox formagyakorlat világkupán. Kérlek, ti is drukkoljatok nekik. Hát hajrá, okay. Matyi! Ha valaki, akkor Bandi bácsi innen a rádióból, aki nem a kántor, hanem én, a küzdő sportok nagy barátjaként, pontosan tudom, hogy micsoda komoly próbatétel vár rád, Matyi. Én ott állok majd mögötted a 120 kilómmal és a 2 méteres magasságomban, persze képletesen szólva, úgyhogy hidd el, nagyon jól fog ez menni. És akkor mindenkinek, aki ünnepel, meg aki nem ünnepel, aki jókedvű és aki nem jókedvű, egy jó William Shatnert nyomjunk.
Jól számolom, hogy ő meg 93 éves a mai napon, ugye? Hát akkor mindenek előtt jó egészséget, és az egyik. Ami egy nagyon érdekes és nagyon hamar klasszikussá vált dal volt a The Dead South-tól, és egyből rá is gyógyult, ami azt jelenti, miután egy viszonylag friss dalról van szó, hogy ő azért még így 90 környékén is énekelget, és egyébként egész szórakoztatóan.
Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló?
Millás reggeli.
Na nézzük a magyar sajtó termékek híreit. Hát többen megírták, hogy örvendjünk, mert a magyar hajóflotta új darabbal bővül, ugyanis egy 73 méteres szuperjacht elkészítésére adott rendelést egy titokzatos magyar honfitársunk. Mindössze 7-es darab olyan van, aki megengedhet magának egy ilyen kiadást. A San Lorenzo nevű cégnél készül, ezt a rend, ugyanaz, aki a Rose d'Or-t készítette, és hát a leggazdagabb 100 magyarból 7-en engedhetnek meg maguknak egy ekkora kiadást, mert hogy nem olcsó egy ilyen, nagyon sok milliárd forintba kerül, átszámítva euróból.
Kíváncsi lennék, hogy milyen odzzal adnák a fogadó irodák azokat a személyeket, akiknek ez valószínűleg a környékén föltűnhet. Tehát valószínűleg, hogy sokat nem lehetne keresni.
Igen.
Rajta. Mindenkinek ugyanaz jut az eszébe.
Igen. Na kérem, portfólió címlapi indulóanyaga az akugyárakról szól. Magyarország akkumulátoripari álmait alapjaiban írhatja újra az Európai Unió adatszolgáltatási rendelete. Az akkumulátor útlevelek rendszerében ugyanis a főként kínai és dél-koreai gyártóknak a teljes ellátási láncukra alkalmazniuk kell a szigorú EU szabályozást. A Center for European Politics Studies számos olyan pontot azonosított az uniós rendszerben, amely bizony súlyos terhet róhat a gyártókra. Részletek a portfólió hasábjain olvashatóak.
Annyi még, hogy a forrás azért a Vízkver volt, tehát ugye ezt Panyi Szabolcs túrta ki, ezt a jaktos info az övés után ment végig a sajton. Igen. Tehát
jogos.
Itt a forrás szerintem említsük meg. És mielőtt mondják, írják a hallgatók, hogy elintézzük ennyivel és elröhigcsélünk, igazából tényleg nem lehet ezzel mit csinálni. Az egészben talán az egy kicsit meglepő, hogy avok után, ami történt az elmúlt hetekben, hónapokban, van egy kis kavarodás ezen a kormány oldalon, és még nyugodtan bemerik vállalni, hogy még idegeljék az embereket egy újabb, még mindennél drágább és luxibb jachttal, úgyhogy igazából emiatt érdekes ez szerintem.
No, a következő helyzet, hogy hát kimeríthetetlen témaforrás az opera jelenlegi helyzete. Épp erről mosolyogtunk itt Ács kollégával bemelegítésként reggel, hogy ugye sztrájkolnak, és mindenféle módon tartanak meg előadást. Legutóbb a Hunyadi Lászlót a Don Giovanni díszlete előtt kisfilmvetítéssel vezérigazgatói Erkel Ferenc portrévázolással, stb. A 4 órás játékidő helyett másfél órával. Most úgyhogy itt mindig van valami. Ilyenkor így felmerült bennünk a kérdés, hogy mi nem lehet azt mondani, hogy akkor hát most sztrájk van és elmarad előadás, aha, mert hogy azok meg, akik elmennek, és utána kapnak egy 4 órás előadás helyett egy másfél órást, ami nem ami ugyanaz, mert zongora kísérettel éneklik a dalokat, meg stb. Egy biztos, csütörtök este elmarad a balett előadás, ugyanis még nem bontották le a Don Giovanni keddi díszletét sem, így nem tudták előadni a Meyerlinget, műsorváltozást hirdették, ismét a Don Giovanni lesz. De most éppen ez a
hát
helyzet.
Figyelj, most ameddig nem sikerül elbontani, de nincs, aki elbontsa, addig lehet a Don Giovannit adni hetekig, de talán tisztességesebb lenne azt mondani, hogy jó, hogy most sztrájk van, akkor most eladások elmaradnak, át lehet tenni, vagy visszafizetjük, aztán leülni, tárgyalni és megoldani, de hát úgy tűnik, hogy itt sincs kontroll, aki ezt mondjuk felvethetné reálisan az igazgató fölött. Na jó, hú, gyorsan, mert tőzsdéznünk is kell.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
0,2, igen.
A szignál alatt is számít.
Ez én voltam.
Na, akkor jó.
Csak én bevallom, 0,2%-os BUX mínusz volt tegnap, 65.841 pont, ami azért gáz, mert hogy a nemzetközi hangulat azért jó volt. Kérem szépen, mondom a részleteket, a MOL esett 1% fölötti mínusszal 2940 forintig, az OTP is esett 0,3%-ot 17.195 forintig. A Richter a pozitív tartományban stagnált, mert az 0,05%-os felfelé gyötrődés az ennek minősíthető 9330 forinton zárt. A Telekom 1,12%-os plusza volt, az üdítő kivétel, már 900 forint fölött van a Telekom, megállíthatatlannak tűnik, kérem szépen. És akkor hír, mert hogy bődületes osztalék kifizetésére készül a MOL. Ugye tegnap hallhattuk erről Gyurcsik Attilának a véleményét, hogy az lenne az üdvös, hogyha a részvényesek kedvében járna a részvénytársaság, és nem birodalmakat építene, hanem osztalékot fizet. Hát most jól megy a MOL-nak, mert hogy hozzájut az olcsó orosz kőolajhoz, a marzsok magasak, tavaly év végére a hazai adózási környezet is kedvezően alakult számára, kiemelkedő eredményt ért el a vállalat, van tehát miből osztalékot fizetni, nem is akármiatt, alap és rendkívüli részből álló 198 milliárd forintos osztalékot fizethet tavalyi eredménye után a részvényeseknek a MOL, ami alacsonyabb, mint az elmúlt két év osztaléka, de így is kiemelkedőnek számít.
Na, Amerikában csak cégekre koncentrálok, mert összességében a piacot tekintve kisemelkedés, továbbhúzódó hatás az előző napi jó hírek után, örült a piac annak, hogy a Fed továbbra is tartja a három idei kamatcsökkentést. Hozzáteszem, a piac hatot vált az év elején, most már örül a háromnak is, és erre is emelkedni tud, de hát erről lehetne sokáig beszélni, egy érdekes átállás volt, minden esetre ennek örültek, hogy akkor legalább ez megmarad, és most már a piac nagyjából ugyanazt várja és gondolja és mondja, mint amit a Fed, ezek legalább összeértek. Néhány céges érdekesség volt, tehát mindenekelőtt a Redditnek a bevezetése. A Wall
Street-et... Na, hogy sikerült? Mesélj!
Elképesztően jó. Minden várakozás
nem
fölül
volt. Meg.
Eleve 31-34-es volt az kibocsátási sáv, és 34-en áraszták, 50-ig ugrott a kereskedésben. 34 volt az IPO, és 50-ig ment.
Pedig a
nagyon-nagyon
Csárd Máté azt mondta, hogy óvatos a kibocsátáskori. A jegyzésnél tök jó lenne, ha tudna jegyezni, de nem tud, ugye?
Igen, de
és akkor a kibocsátáskor megvenni, meg eladni, de első nap megvenni, igen.
Igen, hát annak hagyománya is van, jó, visszamenőleges adatsor van, hogy a kibocsátás, a tőzsdebevezetés napján, amikor megjelenik, akkor azért általában vaskos kasza lehet vele. Ennyire nem voltak optimisták a szakértők se, tehát még annál is sokkal jobban nyitott a Reddit a tőzsdén, mint ahogy várták. Hát Micron jó eredménye volt, az ugrott egy nagyot még, és emiatt a chip szektor jól szerepelt, de többre nincs időnk, úgyhogy most ennyi.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Itt van, megjött Szóla Randi, nagy meglepet engem, igen, nem a Schmitz szokott lenni?
De én pénteken nem szoktam lenni. Világgá ment ő is most egy kicsit.
Hát igaza van.
Azért nem jött el a közönség találkozóra se?
Igen.
Pihen.
Hát mondom, elutazom.
Akkor éppen induló félben volt, de rohant, igen, úgyhogy...
Jó, hát igazol, nem ezt beszélek.
Igaz volt, távol maradás
de kitűnő választás, nem erről beszélek, nem így akartam megközelíteni ezt a problémát. De szuszoksz egyébként?
Tessék.
Saját bevallásod szerint? Óriási
alvás közben?
Döntéskényszer van. Majd elmondom a reklám alatt. Majd figyelünk téged is, nehogy aztán mi vigyük el a balhét miattad.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Folytatódik a Millás reggeli, 7 óra 9 perckor a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
0636 980 980, ezt fogom variálni, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Azt írja a hallgató, hogy addig jó, még szuszogunk, mert tudják akkor legalább a drága hallgatók, hogy nem egy mesterséges intelligencia reggeli műsorát hallgatják, bár egy jó mesterséges intelligenciát a műsorotokkal etetnék, az megtanulhatta, hogy a szuszogásról való vitatkozás a műsor része, szóval gyanúsak vagytok.
Hát aztán, úgy tűnik, hogy én vagyok legalábbis.
Hát eddig úgy áll, de várjál.
Toller kollégina is úgy döntött, illetve igen, ő neki közelebbi információi és megfigyelései vannak, úgyhogy
azt is írja valaki, hogy legfeljebb kettő. Jó reggelt, nincs szuszogás, eddig kettő szusszantás talán, de ki akar steril beszélgetést hallgatni, le a kekecekkel, ír a Kriszta. Kriszta, nem kekeckedők nyomására tettük meg, hanem egyszerre és mindenkorra döntésre akarjuk vinni Ács kollégával ezt a kiszuszog a műsorban dolgot, mert amikor én nem vagyok, akkor rendszeresen szerepelteti a műsorban azt a műsor elemet, hogy a Mihálovics szuszog, és amikor ő nincs itt, akkor én szerepeltetem ugyanezt műsor elemként. Szeretnék ennek végre
az a helyzet,
pontot tenni a végén.
A döntőbíró, és azt mondta, hogy mindkettő szuszog, az Ács egy kicsit jobban. Én ezt elfogadom szerintem, és akkor tovább gurulhatunk.
No, drága barátaim, még egy fogyasztói szokásváltozásra felhívnám a figyelmet. Ács kollega ugyanis az egyik diszkontlánc Eper ízesítős joghurtját fogyasztja azóta, amióta én az eszemet tudom. Erre már megjelent egy déli gyümölcsössel. Mi történt? Kérdez egy ország.
Hát én sem tudom, nem gondoltam, hogy ez a régi jó szokáson valaha megváltozhat, hogy a neves svájci márka
koppintott
millbonásított verziója és jó arasított verziója az valaha kikopik. Egyébként szoktam tesztelni, tehát az eredeti és a kopintás összehasonlítása, amikor ott ízváltozás van, milyen gyorsan megy utána a kopintott verzió, ez egy jó játék egyébként. Van egy picike különbség, de a különbség kisebb, mint az árbéli különbség, ami több mint dupla a kettő között. Időnként jönnek új ízek, és időnként, bár már öreg vagyok, teszek egy-egy próbát, és képzeld el, hogy ez a passion fruitos, bocs, ja, hát marakuja. Tehát ez nekem az élet legnagyobb felfedezése. Utoljára szerintem, amikor
de
már
tényleg,
felnőtt...
miért mondtunk le erről a marakuja
hát
dologról?
Nem tudom,
és miért,
de
honnan jött ez a passion fruit?
Gőzöm nincs.
És így
őszintén
emlegetik a piacon, apa, passion fruit.
Na de én nem tudtam, hogy ez ugyanaz. Jó, sokáig.
Én tudtam,
ez most
derült
ki nem. Hát utoljára, amikor kiderült, hogy a parajfőzelék és a spenót ugyanaz, már felnőttként, az volt
van
ekkora
lelepleződés
számomra.
Van egy másik mutációja is ennek, a passió gyümölcs.
Persze, az magyarosodott, de...
De hogy, volt marakuja, nem?
De hogy ez a marakuja maga, és eddig így hívtuk, és hirtelen ezt én se értem, hogy jött. Én nem is tudtam, én azt gondoltam, amikor bejött ez a passió gyümölcsözés, passion fruitos, hogy valami más, vagy valami új, nem esít, annak van a verziója, valami hasonló. Aztán utána tudtam meg, hogy ez tök ugyanaz.
Döbbenet.
Na mindegy. A lényeg az,
persze,
hogy...
Persze, felelős most
színesítem, színesítem. Ne rakjál, ne rakd az összes krumplit egy zsákba, tudod, portfóliót kell építeni, meg ilyen hülyeségekről beszélgetünk itt. Folyamatosan gondoltam, hogy akkor kicsit már így vén fejjel az étkezési szokásomat is. Az azonos alapra épülő, de más gyümölcs feltétet
tartalmazó. Azt írja, hogy a marakuja nem is a passion fruit, de tényleg nem az.
De
idegesítsünk már. Na mindegy, utána
amikor ez kiderült, én utána néztem, és
ja,
azt láttam,
akkor jó,
és azt láttam, hogy ugyanaz. Aztán lehet, hogy engem is átvert az internet.
No, akkor menjünk tovább, nézzük meg a főváros és vonzás körzetének legaktuálisabb híreit.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No, hát te érted ezt a nem lehetnek Fülöp-szigeteki? Sofőrök, én nem? Oké, tegyünk itt egy pontot. Nem lehetnek, de akkor ki lesz?
Mi az indoklás?
Hát én ezt nem tudom értelmezni, úgyhogy felolvasnám. Mert a főpolgármester helyettes elmagyarázta, hogy miért ne legyenek.
Tehát egész egyszerűen megfúrták.
Igen.
Addig jogászkodott, valamilyen rendkívül fontos volt, addig jogászkodtak, még találtak valamit, amivel belecsimpaszkodva a BKK egyik alvállalkozóját, az Arrivát bele tudták kényszeríteni abba, hogy ne alkalmazza a külföldi buszsofőröket. De miért is? Mi a...
Na, én akkor idézem, mert én nem tényleg, hát majd a hallgatók tudják értelmezni. Kis Ambrus hangsúlyozta, többször is hangot adtak abbéli álláspontjuknak, miszerint nem támogatják az olcsó külföldi munkaerő alkalmazását. Eddig ez világos. De hogy miért nem? Ugye arra keressük a választ. Saját cégeik esetében ennek szellemében tudtak eljárni, azonban az Arriva esetében semmiféle intézkedési lehetőség nem volt. Eddig is világos. Közlése szerint áttekintették a céggel kötött szerződéseket, és így bukkantak rá a bővebben nem kifejtett megoldásra. Tehát nem fejtette ki, hogy mi a megoldás. Megjegyezte, mármint a főpolgármester helyettes, az ilyen típusú munkaerő alkalmazása szembe megy a főváros tágabban vett társadalompolitikai céljával, emellett így lemondanak a hazai munkaerő tartalékról. De mi a társadalompolitikai cél?
De ha senki nem hajlandó.
Hiszen?
Az adott körülmények és fizetések mellett elvállalni
azt a hiszen hiány van
munkát.
Buszsofőr bácsikból.
Igen.
Na, és akkor itt jön, hogy mivel ebben az esetben alternatív foglalkoztatási keretek és bérezési rendszer jönne létre, ezért álságosnak tartja Kis Ambrus azt az érvelést, miszerint a kölcsönzött munkaerő alkalmazása esetén nem gyengülnek a munkavállalói jogok. Most akkor munkáltatóként vagy megrendelőként nézd. A főváros védi a munkavállalók jogait? Hát ez is egy érdekes.
De, és tehát megtiltja, beavatkozik a munkaerőpiaci folyamatokba, pénzt ad többet, hogy akkor kifizessék mondjuk, mert ha mondjuk másfélszeres pénzért jönnének el a magyarok, hogy a társadalom politikai célok teljesüljenek, erről nem szól a hír. Ez nekem így furcsa. Ez egy nagyon nemes célok egyébként. De ha egyszer nem lehet megoldani máshogy, ezt nem egészen értem, hogy miért fáj. Ez sehol a világon nem probléma. És na minden eset. Várjuk a hallgatók véleményét. Én ezt őszintén nem értem. Nem tudom, kinek fájt volna.
De tényleg, ne vicceljük már el a kérdést. Valaki azt írja, én engem megmosolyogtatott elnézést. Valószínű, hogy az utasok jelentős része náci. Emiatt nem lehet sofőr, csak az, aki díszmagyar.
Jó, persze, de hát tényleg ez egy nagyon érdekes kérdés.
Több komolyság.
Nem lehet ennek keresztbe feküdni az ilyen folyamatoknak. Hívja haza a főváros, akkor Pafoszról, Ciprusról a magyar buszsofőröket, akik
ott vannak.
Örömmel fogadnak. Hát Pafoszon nem tudok úgy buszra szállni, hogy nem magyar legyen a sofőr. Tehát a buszállomásnak a sofőrvárója, amikor még egy ideiglenes lepukkadt helyen volt, kicsapódott az ajtó, és véletlenül megláttam a beosztást. És akkor elkezdtem nézegetni, és a nevek között állt, hogy nagyjából olyan harmada volt görög, harmada magyar, harmada meg az összes többi. Tehát a sofőr listát.
Na jó, hát Pafoszon én is laknék buszsofőrként.
Persze, egyikükkel beszélgettem is, és azt mondta, hogy imádja. Laza, nyugis, kellemes, és mentek ki sokan. Tehát akkor az is. Hát nem tudom.
Igen.
Ezek a gazciprusiaknak nincsenek normális társadalom politikai céljaik, hogy magyar külföldi buszsofőröket alkalmaznak.
Na, egy másik hír. Április első hetétől legfeljebb 6 héten át, kérem szépen, útfelújítási munkák nehezítik a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér megközelítését. Gabikám, figyelj oda erre.
Igen.
6 héten át.
Nem érinthetem el kéne arra. Nem értem
nem
ezt.
Értem. Az M4-es Ferihegyi reptér csomóponti ágainak ütemezett burkolat felújítása miatt forgalomelterelés sávlezárás lesz. A kivitelezők együttemben csak egy csomóponti ágat zárnak le, hogy minél kevesebbe zavarják a közlekedést, de így is hosszabb utazási idővel kell számolni. Úgyhogy szintrehozás részeként kezdik meg a munkát. A társaság korábbi közleménye szerint Magyarország gyorsforgalmi hálózatának eddigi legnagyobb 2025-ig tartó felújítás az M1, M15, M3-as, M30-as, M35-ös, M4-es, M7-es, M70-es és M8-as utakra terjed majd ki 538 kilométeren összesen. Úgyhogy április első hetétől Feri egy gyorsforgalmi, kicsit nehezebben lesz.
Figyelni kell folyamatosan, hogy éppen melyik ága van lezárva, és annyi, hogy érdemes hamarabb elindulni és tervezni. Igen. És ezt figyelme venni. Nincs kötött pályás közlekedés, mindenki azon az egy kijáraton megy be, amit túrnak, úgyhogy nem lehet kikerülni.
Nagyon jó. Aztán ez M0-áson is forgalomkorlátozás lesz, szombattól egészen pontosan. Ez is egy fontos hír. Burkolatjavítás lesz ott is. az M0-as autó több szakaszán, ráadásul március 23 és 27 között, ezt a Magyar Közút közölte. Március 23-án és 24-én Pécel, Maglód, valamint Gyár Vecsés térségében, március 26 és 27-én kedden és szerdán Gyár térségében lesz sávlezárás, sebességkorlátozás, és emiatt csúcsidőben jelentős menetidő növekedés is. Úgyhogy arra, akik arra haladnak, erre számítsanak.
Még egy érdekes információ. Tegnap este terepszemlére mentek ki a déli körvasúthoz oda a sétányra a polgármesterrel együtt a civilek, mert olyan érzésük van, mintha direkt szivatnák őket, éjjel-nappal dolgoznak, és nem hagyják a környékbelieket aludni. Szóval ott azért volt nagy felzúdulás, óriási civil kezdeményezés, megmozdulás. Már csak azért alapvető cél az lett volna, hogy ne nőjön a vonatforgalom, ne legyen harmadik vágány, stb. Ezt az állam végül úgy oldotta meg sok engedély megadást, környezetvédelmi engedély visszavonás után, hogy egész egyszerűen honvédelmi célú, nem tudom pontosan a jogilag, de nemzetgazdasági honvédelmi célú beruházás, innentől kezdve azt csinálnak, amit akarnak, és a fákat is lehet kivagdosni, meg lehet bővíteni, de hogy ezek után maga a kivitelezés, meg a fakivágás úgy tűnik, hogy a lehető legjobban bosszantsa a lakókat, hát az eléggé nehezen minősítető. Mindenesetre a polgármester is kiment tegnap, és a munkások rájuk küldték a rendőröket, úgyhogy a polgármestert is igazoltatták, volt egy kis purparlérből. Szóval,
igazoltatták a polgármester?
Igen, igen. Ha át is nyomták ezt izomból, nem lehetne ezt kulturáltan, tisztességesen csinálni.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
Millás reggeli.
No, hát van egy kis purparlé a magyar kiskereskedelemben, ezúttal a Spár körül. A magyar kormány az extra profit adóval szándékosan célozza a külföldi tulajdonú élelmiszerláncokat, a Spár szerint azért, hogy kiűzze azokat a magyar piacról, illetve azért, hogy azok leányvállalat a magyar kormányhoz közel álló embereknek adja el. Na, csak ki nyomtam, ez volt nagyjából a Spár közleménye.
Erről nyilatkozott a Spár egyik vezetője.
Igen, igen, igen. A külföldi sajtónak ráadásul. És határozottan cáfolta a Nemzetgazdasági Minisztérium a kiskereskedelmi óriás állításait, de aztán ugye Lázár János felvetette,
arra nem mondtak semmit.
Igen, felvetette, hogy szöröstő-bőröstő meg kell venni az egészet, hogyha ennyire nem tetszik nekik a piacon. Nézzük a gazdasági, még egyszer gazdasági hátterét ennek a dolognak. Kalauzunk professzor dr. Lentner Csaba közgazdász lesz, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára, szakvezetője. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
No, hát először is egy olyan dolgot tegyünk tisztába, hogy a jelenlegi kiskereskedelmi berendezkedés Magyarországon miszerint a diszkontláncok visznek mindent, aztán utána jönnek a hipermarketláncok, stb. Ez jól van-e így, vagy jó lehet-e így a világ számos országában, ugyanis ez a helyzet?
Igen, hát alapvetően abból induljunk ki, hogy azok a törvények, szabályok, amelyeket a Magyarországgyűlés, mint törvényalkotó meghoz, azok minden gazdasági szegmensre érvényesek, így a nemzetközi élelmiszerláncokra is. Itt a szóba forgó jogszabály, a 197/2022-es kormányrendelet rendelkezik az extra profit adókról. Itt lényegében a kiskereskedelem, a szóba forgó kiskereskedelem, légi közlekedés, pénzintézetek, tehát azok a kúrensebb jövedelmező ágazatok lettek többlet adó körbe bevonva, amelyekben magas forgalom, mihányad van, jövedelmező tevékenységet végeznek, és semmiféle diszkrimináció nincs ebben a külföldiekre nézve. Na most, ami a magyar kiskereskedelmi piaci szerkezetet illeti, hát kétségtelen, hogy Magyarországon a nemzetközi élelmiszerláncok túlsúlyban vannak, ez egy egészségtelen piaci szerkezet, és azt mondom, hogy ám működjenek, de a magyar államháztartásnak a kiadásaihoz hozzá kell járulni. A Spár éveken át nem ezt tette, nem az anyagi erejéhez mérten fizetett adót. 2022-ben súlyosbodott a helyzet, talált a kormány egy olyan megoldást, hogy nettó árbevétel arányosan is lehet adóztatni vállalatokat. Ebbe a körbe beleesett többet magával a Spár is. Nem értem, hogy mi a kifogása a Spárnak ez ellen. Tehát itt működik. 2021-ben 664 milliárdos nettó árbevételt ért el, ezután fizetett 102 millió adó társasági nyereségadót, akkor még minimális mértékben nyereséges volt. Na most 664 milliárd után a magyar államháztartásból befizett 102 millió forintot, tehát egy hétvégi kasszának a forgalma, és akkor itt működik.
De hát ha ennyi volt az előírás, ennyit írtak elő a törvények, akkor mi ezzel a probléma? Ezt nem egészen értem, hogy nem annyit fizetett, mint amennyit kellett
volna. Az a probléma, hogy 664 milliárd forint után a mérleg szerinti eredmény alap az én álláspontom szerint nem 5,5 milliárd forint kellett volna legyen, és ugye az alapján van a társasági nyereségadó, hanem jóval magasabb nyereség kellett volna, és nyereségadót befizetnie a költségvetésbe, hogyha a gazdálkodását optimalizálja. Itt 2022-ben 15%-kal növeli meg a nettó árbevételét, tehát 15%-kal 766 milliárdra ugrik fel, és akkor kimutat 13,1 milliárdos veszteséget. Társasági nyereségadót nem fizet, akkor minek van itt? Akkor minek van itt a Spár? Tehát ha nem járul hozzá hát a magyar államháztartás kiadásaihoz. Tehát miért kereskedik? Akkor nem tud kereskedni. Tehát akkor ki kell menni a magyar piacról, el kell menni Mexikóba, vagy a Távol-Keletre. Tehát máshol kell próbálkozni. Tehát a magyar államháztartásnak bevételekre van szüksége. A Spárnak is tudomásul kell venni.
Jó, menjünk egy kicsit vissza. Azt mondta, hogy nem egészséges a jelenlegi üzleti szerkezet. Az miért nem mindegy, hogy én egy magyar lánctól veszem a kenyeret, vagy egy külfölditől?
Meg hát mitől,
hát helyzet, mit nevezhetünk hogy lehet, hogy önnek, vagy az én családtagjaimnak mindegy, hogy az 1500 forintos kenyeret hol veszi meg, ugye egy kiló kenyér körülbelül annyi, de én azt gondolom, hogy egy piaci struktúrában az indokolatlan külföldi túlsúly, szinte kizárólagos külföldi túlsúly a vállalatok körében az egészségtelen. Tehát én egy vegyes piacgazdaságnak vagyok a híve, amelyben az állami tulajdon, a nemzeti tulajdon, a belföldi magántulajdon is egyaránt megjelenik. Tehát itt az van, hogy 30 éve bejöttek ezek a nemzetközi boltosok, és lényegében a magyar piacot leuralják. Tehát korlátlan profit szerzési területnek tekintik. Én azt gondolom, de
azért uralják le, azért uralják le, mert hogy ide mennek vásárolni az emberek. Vannak magyar láncok, például a CBA csoport, de vagy a Coop csoport.
És nem kaptak semmi plusz támogatást, hát ez egyszerűen hatékonyabban működnek. Vagy
én az annyit hozzátennék, hogy 30 évvel ezelőtt, amikor a piacgazdaság formálódott Magyarországon, ezeket a cégeket az akkori liberális, jobbára liberális kormányok ráengedték a magyar vásárlókra, és többek között ez azzal is járt, hogy a belföldi tulajdonban lévő ilyen kisebb boltokat megkiszorították a piacról. Tehát igen, hát, igen, 30 évvel ezelőtt nyúljunk vissza.
Mit kellett volna csinálnunk? Bocsánat, a kis boltokba kéne mai napig vásárolnunk háromszoros áron? Vagy mi lett volna?
Nem, működjenek a multik itten, de nehogy már bemagyarázzák, hogy közel 1000 milliárd forintos forgalom után nekik nincsen nyereségük. Hát ők profitáltak az infláción is a legnagyobbat. Tehát bevezette a kormány a vásárlók érdekében a hatósági árszabályozást 7 alaptermékre, erre föl ezekből a termékekből készlethiány generáltak, a helyettesítő termékek árát meg 80-90%-kal fölvitték. És akkor most Spár még azt állítja, hogy neki ebből nem volt haszna, hát nevetséges.
Szerintem elég nehéz megállapítani, hogy valaki egészen konkrétan meg azért egy elég komoly vád azért, professzor úr, hogy mondjuk mahinálnak a könyveikkel, és direkt veszteséget mutatnak ki azért, hogy megkárosítsák a magyar államot.
Nézze, még egyszer mondom, közel 1000 milliárd forintos forgalom után az a cég, amely nem tud pozitív társasági nyereségadó alapot kimutatni, vagy minimálisat, vagy jelen esetünkben 2022 után veszteséget mutatott ki, hát az ott valami baj van a cégnek a gazdasági szerkezetébe. Én az Octentől lekértem a Spárnak a éves mérlegbe számoló adatait, hát a 2022-es értelemszerűen 21-es az megvolt, volt. A 2023-as még nem kellett leadja, mert május 31-ig van határidőhöz kötve. De úgy hallom, hogy 2023-ra is vesztesége van. Tehát, hogyha én bejövök egy országba, és itt kereskedek gyümölcsel, fűszerrel, egyebekkel, hát akkor forgalmat realizálok, a lakosságnál meg van pénz. Hát azért valamit kellene az államháztartásba is visszaosztani.
Fizetnek áfát, a munkavállalóik után fizetnek, hát különböző különadók vannak.
Tehát brutális különadót voltak a szektor nyakába, ezt azért tegyük hozzá mindenképpen. Tehát azért,
mennyereségadót nem fizettek, hát azért fizetnek lényegében különadót.
A mennyereségadó meg azért nincs, mert hogy Magyarország külföldre nézve egy adóparadicsom, tehát ez egy gazdaságpolitikai lépés, hogy alacsony legyen a társasági adó Magyarországon. Ez egy kormányzati szándék.
Jó, de
komoly terjeszkedésben vannak, felújítanak egy csomó.
Jó, de minimális jelenségadót se. De ezt a minimális jelenségadót se fizették be. Azt, hogy meg a dolgozók után fizetnek, hát azért én jártam Spárba vásárolni, azért úgy vettem ki, hogy ott a dolgozók nem annyira vannak túlfizetve. Egy szegény Spár pénztárosok, hát éjjel-nappal dolgoznak, én nem úgy néztek ki, mint akik ilyen felső jövedelmi kategóriákba tartoznának. Tehát azért nem fizeti túl a dolgozókat. Most utánuk fizet, mondjuk ugye minimálbér közeli fizetések után még valami személyi jövedelem adót befizet, vagy megfizeti az áfát. Miért nem kellene fizessen áfát? Ez milyen piacgazdaság?
Ez megint tehát
vannak szabályok. Tisztelni kell a magyarokat, a magyar törvényeket, hogyha itt akarnak kereskedni. Nem kell fűtfát összehordani, hogy mit mondtak nekik, vagy mit nem mondtak nekik. Vannak az adótörvények, ezeket be kell tartani, és úgy kell alakítani a gazdálkodási szerkezetüket, hogy legyen pozitív nyereségadó alap. Ezt ellőtik, sőt veszteséget mutatnak ki, hát hogyha a kereskedelemben nincs haszon, az a világ vége. Az a világ vége. A kereskedelemben mindig volt haszon. Amióta pénzgazdaság van, több ezer éve. És a Spár azt állítja, hogy 1000 milliárdos tétel után neki nincsen haszna, sőt vesztesége van. Hát, hogyha nem tudja megszervezni a működését, az belső
egy
probléma.
Egy utolsó kérdés, mert nagyon megy az idő. Ha mindez magyar nemzeti kézbe menne át, akkor ezek, amiket most kifogásol a Spár működésével kapcsolatban, ez megoldódna?
Próbáljuk meg, és hogyha nem tartja be.
De mitől oldódna meg?
Újra gondoljuk, ha nem, akkor újra gondoljuk, de nekünk az a lényeg, hogy nem vagyunk multicég ellenesek, de annak a világnak vége van, amikor az állam gyenge volt, a multik meg erősek. Mára megfordult a helyzet, be kell állni a sorba a Spárnak is, vagy ha erre nem képes, akkor más piaci területeket kell keressen, más országba kell, hogy elmenjen a fűszereivel, meg a zöldségeivel. Egyébként megjegyzem, minimális mértékben veszik igénybe a magyar termelőknek, tehát a gazdasági termelőknek, mezőgazdasági termelőknek a termékeit. Jelentős az importjuk, és nem nagyon fejlesztik ők a gazdaságot abban a formában, mint az elvárható lenne tőlük. Mm-hmm.
Ebben is vitatkoznék, mert vannak ilyen programjaik, direkt meg a magyar vágóhidat működtetik, a saját vágóhidjuk az egyik legnagyobb. Abszolút, az országban, igen, magyar, igen, alapanyagból. Mindegy, oké, köszönjük szépen a beszélgetést.
Kérem.
Sajnos ennyi időnk jutott
rá.
Minden jót.
Viszont.
Professzor dr. Lendner Csaba közgazdász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára, szakvezetője mondta a gondolatait a Spár üggyel kapcsolatban.
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben. És a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
No, drága hallgató közönség, igen, én még amióta rádiózom, ennyi üzenetet nem kaptam, mint az előző beszélgetés után. Visszatérünk a témára, egyelőre kezelhetetlen mennyiségű üzenet jön, és még a szolidabbakat tallózni sem igen van módunk, úgyhogy egy kis türelmet hadd kérjünk ezzel kapcsolatban. Meg hát most más témára kell rákanyarodnunk az előbbiek után. Öregedő gépek, lefagyó szoftverek, úgyhogy erről fogunk beszélgetni Horváth Zoltánnal, a TD Synnex Kft. Business Unit Leadjével, Microsoft Cloud Solutions, valamint Mayer Mátéval, a TD Synnex Kft. Business Development Managerével. Jó reggelt, sziasztok! Rendszeres rovatik péntekenként. Úgyhogy köszöntünk benneteket a stúdióban. Egyre inkább előtérbe kerül a vállalatoknál az előregedő gép és szoftverállomány, aminek nyilvánvalóan vannak veszélyei. Hát azt gondolhatnánk, hogy azért ezt le lehet írni az adóból, meg amortizálódik, meg minden, meg úgyis minden az IT-ról szól manapság, hogy ezt nem mulasztják el a KKV-k lecserélni a gépparkjukat, ezek szerint mégis?
Ezek szerint mégis, igen. A egyes statisztikai adatok szerint, illetve felmérések szerint az átlagos életkora a gépállománynak azért 8 és 10 év között van.
Na de hát az már lassú, mint a majdnem csúnyát mondtam.
Hát nekem
igen, rengeteg
három veszélyt. Éves gépemmel már igen. Van a gondok.
Igen, és ez rengeteg veszélyt rejt magában. Ugye nyilván lassúak, korlátozzák a működésünket. Ugye a biztonság, amiről nagyon-nagyon sokat beszéltünk már, a biztonság szempontjából is nagyon-nagyon sebezhetőek ezek a rendszerek, nagyon hamar megtámadhatóak, hiszen nincsenek meg azok az legutolsó biztonsági trendnek megfelelő
igen, itt ugye a biztonságnál arra kell gondolni, hogy a gyártó is bizonyos évig támogatja ezeket az eszközöket és szoftvereket, és utána már csak ilyen kisebb security patch-eket küld rá, és ezért fontos, hogy lépést tartsunk ugye a technológiával, is fejlesszük és modernizáljuk a gépparkunkat, mert egy idő után nem lesz elég biztonságos.
A vas nagyobb baj, hogy az elavult, vagy a szoftver a nagyobb baj?
Ez általában kéz a kézben jár, mert ugye általában egyszerre fut ezekre a beszerzés, illetve a modernizálás, és általában a gyártó, és tehát mind a két gyártó, a vas, meg a szoftvergyártó is hasonló időre biztosítja ezeket a frissítéseket.
És mi lehet az oka? Drágák a új gépek, meg az új szoftverek?
Hát én azt gondolom, inkább nem figyelnek arra, hogy ezzel már kellene foglalkozni.
Vagy lehet, hogy úgy vannak vele, hogy az IT működik, ne piszkáljuk, mert akkor majd nem fog működni.
Igen. Szerintem ez is benne van abszolút a pakliban, hogy így gondolkoznak, és igazából nincs egy megfelelő stratégiájuk arra, hogy hogyan kellene ezeket cserélni, ezeket a gépeket, hogyan kellene változtatniuk a digitális stratégiájukat, hogyan akarnak megjelenni újabb és újabb fórumokon, hogyan a versenyképességük, hogyan tartsák fönt ezzel az új rendszerekkel, és azt mondják, hogy jó, ez így, jó van, ez így.
A másik, amit mi még szoktunk tapasztalni így a KKV cégeknél, hogy általában nem egy átfogó stratégiájuk van az IT-ra, hanem mindig, amikor éppen felvetődik egy probléma, azt valahogy megpróbálják összedrótozni, szép szóval, és ebből a végén egy katyvasz fog keretkezni. Tehát rengeteg különböző gyártó, rengeteg különböző termékei jelennek meg egy cég alatt, és ez a végén azt fogja eredményezni, hogy igazából egy átláthatatlan ökoszisztéma kerül kialakításra.
Hogy kell ezt jól csinálni? Hogyha valaki magára ismert ezekből a szavakból, és kicsit talán elgondolkodott azon, hogy ez sebezhető, hogy visszalőhetnek bennünket a középkorba, hogyha ez a rendszer ránk dől, és mondjuk szeretne akkor fejleszteni, és nem így, ahogy mondtad, hogy akkor majd kicseréljük a szervert, majd a munkaállomásokat később, ha azokat kicseréltük, akkor meg majd lecseréljük a szoftvert, de majd mire, meg nem tudom. Szóval egy csomó bizonytalanság van, tehát nyilván vannak félelmek ezzel kapcsolatban, azért nem lépnek.
Hát ugye az újdonságtól mindig félünk, úgyhogy elefetten először azokat a félelmeket kell legyőzni, hogyha alapvetően egy rendszert kicserélünk, vagy megjavítunk, feljavítunk, változtatunk, akkor ezeket a félelmeket kell első körben leküzdeni. Ez nyilván ugyan sokszor hangsúlyozott oktatás az, ami nagyon fontos, hogy mivel tudnak ők előnyt kovácsolni abból, hogyha egy új és modern rendszert használnak.
Hát a másik nagyon fontos, hogy egy digitális transformációs tervet kell készíteni, ami nagyon fontos, hogy tartalmazza a jelenlegi infra és gépparknak a felmérését, valamint az igényeknek is a pontos felmérését, hogy mi az, ami esetleg akut probléma és azonnali beavatkozást igényel, és mik azok, amik ugye a jövőbeli tervek, és ugye ezeket így szépen fel tudjuk építeni.
Erre van valami külső szakértő? Mert gyanítom, hogyha a KKV-nek van saját IT-sük, akkor azért erre odafigyel, és akkor mondja, hogy főnök, ne Windows 7-tel futsunk már most, hanem kéne valamit csinálni. Ez az egyik kérdés, a másik meg, hogyha előáll egy külső szakértő egy ilyennel, az hogy lehet költséghatékonyan csinálni? Mert bele fogunk botlani abba a problémába, hogy a ügyvezető úr nem érti, hogy mennyi a vas, nem érti, hogy mennyi a szoftver, csak azt látja, hogy van egy végösszeg, ami meghúzós, és azt meg nem érti, hogy ezt most miért kell kifizetni, mikor kell a pénz, mondjuk a logisztikai költségek emelkedésre, a bérek növekedésére, stb. Stb.
Itt megint ketté kell választanunk ugye a dolgokat. Mert ugye, ha a szomszéd Pistike tartotta eddig karban a gépünket, akkor a szomszéd Pistike nem biztos, hogy a legoptimálisabb lesz arra, hogy a digitális transformációnkat vagy a digitális stratégiánkat megalkossa.
Nem mondják, tehát tréningeljük őt is.
Tréningeljük Pistikét is, így van. Hanem kell nyilván olyat keresnünk, aki már csinált ilyet. Tehát nyilván ebben tudunk tanácsot adni mi is, hogy hogyan kell ezt jól csinálni, és hogy milyen partnereket kell megkeresni, akik már ugye nagyon sok tapasztalatuk van ezekben a kérdésekben. A másik, hogy azt is meg kell érteni, hogy nem kell mindent ugye zsebünkből kifizetni, hanem nagyon sokat már lehet leasingelni, tehát működési költségből lehet finanszírozni ezeket a megoldásokat, és így sokkal-sokkal kedvezőbb gazdasági hatásai vannak egy változásnak is.
És azt is említeni kell, hogy tehát az ügyvezetőknek is az a fontos üzenet, hogy ezzel tudnak versenyképességet tartani a egyéb piaci szereplőkhöz képest. Tehát, hogyha ezekkel elmaradunk, ezekkel a befektetésekkel, akkor végül is maga a cég is el fog maradni.
Hát arról nem is beszélve, hogy ugye akinek a beszállítói vagyunk, ugye egyre jobban megy az ipar 4.0 felé, meg a adatgyűjtés felé, nem fogjuk tudni teljesíteni az elvárásokat, és akkor majd olyan üzlet fél után néz, aki meg ezeket tudja. Mennyire megnyugtató, ugye felhőszolgáltatásról szoktunk veletek beszélgetni, az például mennyire csökkentheti ezeket a digitális transformációs költségeket, ha azt mondjuk, hogy tudod mit, nem is kell neked annyi vas, mint idáig, akkor menjél fel a felhőbe, egy csomó dolgot meg lehet ott oldani.
Ez amit az Oli is az előbb említett, ez a belépési költségnek a csökkentésében tud segíteni, hiszen hogyha ilyen szolgáltatásokat használunk, ugye akkor nem kell megvásárolni a vasat mögötte, tehát maga a konkrét belépési költségünk tud kisebb lenni, illetve egyszerűbb lesz az üzemeltetés is, hiszen ugye ezt tudunk külső céget igénybe venni, akik ugye nem kell fizikailag mondjuk oda jöjjenek, és ugye a szerverünket karbantartsa, hanem távolról ugye egyszerűen elérhető minden, és onnan tudják kezelni.
A felhővel a szoftver probléma is megoldódik, nem csak a vas?
Igen, arra is van lehetőség, tehát hogy úgymond szoftvereket béreljünk, tehát nem kell fizikailag úgymond dobozos szoftvereket vásárolnunk, hanem ezt is mint egy bérleti szerződést tudjuk igénybe venni és használni.
Aminek ugye az előnye, hogy abszolút rugalmas lesz és kárászható lesz a rendszerünk.
Ez meg talán azért fontos, mert lehet, hogy ha leültök egy ügyvezető igazgató, és azt mondott, hogy áttekintettétek, és akkor ez be tudja lőni, hogy például milyen memóriaigény, vagy milyen tárhelyigény lesz szükséges neki az év egészében, és mondjuk az év második felében mondjuk a karácsonyi rohamnál nem fog ez megugrani.
Úgyhogy, így van.
Aha. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, felhívtuk a figyelmet a problémára hára nektek. Köszönjük, hogy itt jártatok, szép napot kívánunk.
Köszönjük szépen.
Sziasztok.
Sziasztok. No, hát akkor előbb öregedő gépekről és lefagyó szoftverekről beszélgettünk Horváth Zoltánnál, a TD Synnex Kft. Business Unit leadjével, Microsoft Cloud Solutions-szel, valamint Mayer Mátéval, a TD Synnex Kft. Business Development Managerével, és most megyünk tovább.
Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
No kérem, szépen megyünk is tovább. Heti kamatdöntés cunami volt. Szerintem nem túlzok ezzel a kifejezéssel.
De japánok, angolok, amerikai,
mindenki döntött.
És a magyarok jönnek jövő héten, úgyhogy kamathegyek.
Nézzük meg, hogy milyen árfolyam mozgásokat indukált mindez. Varga Botond, az OTP Global Market senior üzletkötője van a vonal túlsó végén. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Hát kezdjünk a japánokkal, mert tőlük aztán nagyon sok mindent szoktunk meg, de az, hogy piszkálják a kamatokat, az hát lehet, hogy évtizedek óta nem nagyon.
Igen, pontosan, ahogy mondod, 17 év után először kamatot emelt a Bank of Japan, ezzel egyébként utolsóként zárta le a negatív kamatok korszakát. a nagy jegybankok között. Összességében mégis a jen egyébként gyengült, mert a Fedhez, ECB-hez hasonló dinamikus kamatemelkedési sorozatot nem terveznek. Ezáltal végül sok éves mélypontra került ismét a japán jen árfolyama. Kamatemelésben egyébként szerepet játszott az évelei bértárgyalások alakulása is, ahol 5,2%-os béremelkedésről jelentettek a szakszervezetek. Most az előbbi adat miatt, illetve a kimondottan gyenge jen árfolyam miatt később még azért felélethetnek ismét a kamatemelési hangok a jegybankárok körében, és akár ilyen még később vissza is erősödhet. Hát ezt tudjuk így Japánból elmondani. Aztán ami így kiemelkedő figyelemnek örvend mindig a Fed kamatdöntés Amerikában. Itt igazán nagy változást nem láthattunk, hallhattunk. Viszont a Fed megerősítő üzeneteket küldött azzal kapcsolatban, hogy az idei évben megkezdik a kamatvágásokat, és a legvalószínűbb forgatókönyv szerint ez már nyártól indul el, és akár három alkalommal is csökkentetnek idén a kamatlábon. Most összességében a döntés után a dollár gyengült, a részvénypiaci eufória pedig fokozódott. Ha tovább megyünk, akkor így a régióból a cseh jegybanknak is volt kamatdöntő ülése, itt 50 bázisponttal 5,75%-ra csökkentették az alapkamatot, két tag egyébként ennél nagyobb arányú 75 bázispontos csökkentést is szorgalmazott volna. Mivel a döntés megfelelt a várakozásoknak, így érdemi árfolyam változást itt nem láthattunk. Nem úgy, mint Svájcban viszont, ahol szintén csökkentett a kamaton a Nemzeti Bank 25 bázisponttal 1,5%-ra, és évelei óta már több alkalommal is jelezték, hogy nem örülnek a túlerős frank árfolyamnak, illetve azóta a kedvező inflációs folyamatok is lehetővé tették számukra, hogy a fejlett piaci jegybankok között elsőként kamatvágásba kezdjenek. Frank árfolyam egyébként most már más hónapja gyengülő pályán mozog, a döntés után pedig ez kapott újabb lendületet. Törökországba, ha ellátogatunk, ott teljesen más dimenzióban dolgozik a Nemzeti Bank. 5%-os kamatemelést láthattunk, 45-ről 50%-ra emelték a kamatlábat. Annak érdekében egyébként, hogy a líra gyengülését megállítsák. Egyébként átmeneti erősödést mutatott is a líra, itt azonban még izgalmas a továbbiaknak az alakulása, tekintettel arra, hogy az infláció 70% körül mozog, tehát még jóval magasabb szinten. Lehetséges, hogy még további kamatemeléseket is látunk majd. Norvégiában változatlanul 4,5%-on maradt az irányadó ráta, a 16 éves csúcsnak felel meg ez egyébként, és a többi nyugati jegybankhoz képest egy kicsit szigorúbb hangnemet megütve jelezték, hogy még egy ideig így maradhat a kamatláb, és inkább csak egy ősszel, hamarabb így szeptember körül lehet ebben változás. A szigorú hangvétel átmeneti erősödést hozott a norvég korona árfolyamában. És akkor még ami szintén fontos, a Bank of Englandnél is volt kamatdöntő ülés, változatlanul 5,25%-on tartották a kamatlábat, egyébként ez is 16 éves csúcsnak felel meg. A font árfolyam azonban 1%-os gyengülés mutatott a devizapiacon, de hát viszonylag jelentőset. Ez annak volt köszönhető, hogy két jegybankár is elmozdult korábbi álláspontjáról, miszerint akár további kamatemelésre is lett volna szükség. Viszont most már inkább a briteknél is egy nyáron megkezdődő kamatvágási sorozat tűnik a legvalószínűbbnek.
Uh-huh. És mit gondolsz a magyarról jövő héten, mert itt most nagyon szélesek a várakozások, százal már nem lehet tovább menni lefele, most már a 75-től a 25-ig mindent hallunk. Ti mit gondoltok?
Hát elég sok verzió van. Én ilyen egységes álláspontot a részünkről nem tudok mondani, de egyébként a piaci árazások alapján akár még a 100 bázispontos vágás sem lehet kizárni, de úgy, hogy utána meg felteltően egy lassabb kamatvágási tempóra áll majd be a mi nemzeti bankunk. Végül is, hogyha 100-nál kisebb mértékű lenne a kamatvágás jövő héten, akkor az akár még a forint erősödése irányába is billenthetné a dolgokat. Minden esetre a megszokott havi tempóhoz képest most egy kicsit változatosabb a lehetőségeknek a táráza, úgyhogy kiemelten fontos lesz ez a jövetülés.
Oké, Botton, nagyon szépen köszönjük, szép napot!
Köszönöm szépen a lehetőséget, én is jó munkát és jó kereskedést kívánok mindenkinek.
Köszönjük, szia-szia!
Varga Botond, az OTP Global Market senior üzletkötője mondta el, hogy micsoda kamat döntő cunami söpört végig a sártekén, és hogy ennek milyen árfolyam hatásai voltak az adott valutákra nézve.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata hangzott el.
Még mindig kapkodom a fejemet, mert áttekinthetetlen mennyiségű üzenet érkezett a spáros beszélgetéssel kapcsolatban.
Na, majd a hírek alatt tessék feldolgozni.
Ezt a 413 darabot, ez biztos sikerül az elkövetkezendő percekben. Ehelyett kimenekülésként annyit mondok, hogy Czoller Andi hírei jönnek.